Régi jövőképek, 60-as évekbeli science fictionök filmen. Galica Péter előadása. A filmes történetmesélésről. Első rész.
Na, hát akkor jó napot kívánok, és akkor kezdjük el. Engem nagy meglepetések értek a múlt órán, ami nem baj egyébként. Úgy láttam, hogy egy csomó dologba be kell magukat vezetni még. Leadtam eddig maguknak két filmet, hogy nézzék meg, aztán elemezgettük. Azt gondoltam, hogy ugye ez benne van a kánonban, tehát akkor nyilván ez majd valamilyen hatásokat ki fog váltani, vagy valamilyen közömbösséget, vagy valamilyen jó esetben valamilyen lelkesültséget. De hát tulajdonképpen az az érzésem, hogy inkább egyfajta dezorientációt váltott ki. Tehát, hogy nem igazán tudják, hogy hogyan kell ehhez viszonyulni. A legelején ezt megpróbáltuk valamilyen társadalmi, tudománytörténeti kontextusba helyezni, hogy hogyan vagy milyen körülmények között keletkeztek ezek a filmek. Van két másfajta kontextus, az egyik az egy filmtörténeti, amiben tulajdonképpen be kéne magukat avatni. A másik ebből a filmtörténetből következő sajátos korszaknak a felidézése és a filmkészítésben játszott szerepének a felrajzolása, a különböző jellegzetességei ennek a korszaknak, amik ezeket a filmeket létrehozták. Na, akkor erről. Az egyik, amit megadtunk a kurzus kiíráskor is, arra fogok azért alapvetően támaszkodni, ez a Kovács András könyve, talán emlékeznek még rá, de elhoztam, hogy lássák. Ennek az a címe, hogy a modern film irányzatai, ez az a könyv. A másik, amit megküldtem, ami speciálisan a Solarisra vonatkozó olvasmányt tartalmaz, az a Kovács András Bálint és a Szilágyi Ákos által írt Tarkovszki könyvnek. Van egy Solaris fejezete, ahol hát azt képzelem, hogy van egy olyan elemzés, amihez tudnak kapcsolódni, és amit meg tudunk majd beszélni, hogy ebből mit hogyan lehet érteni. Jó. Na akkor a filmtörténet. Ez is meglehetősen vázlatos lesz, mert nem fogok itt, erre nincs mód, hogy az ember egy film... Tehát a filmtörténeti kurzusok azok nálunk úgy vannak, hogy különböző korszakokat ismertetnek bennük. Aki talán filmes órára járt, az tudja ezt. És itt nekünk erre természetesen nincs módunk, hanem hát valamilyen, talán inkább egy ilyen elmélet történeti szempontból érdemes ránézni a filmtörténetre. Ugye az egyik legfontosabb eleme ennek az egésznek, a mi szempontunkból természetesen, az, hogy hogyan keletkezik az elbeszélés a filmben. Ugye, tehát hogyan tudunk egy történetet rekonstruálni, pusztán képek segítségével. Na most ez eredendően teljesen életbevágó és nagyon éles kérdés volt, akkor addig, amíg nem volt a filmnek hangja. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, ugye, hogy a néma filmek esetében a képekben való elbeszélés az egy probléma volt. Ugye, hogy következik egyik a másik után, az egymás után következés az mennyiben jelent időbeli egymás utániságot, hogyan kezeli egyáltalán az időt ez a fajta film. A másik az, hogy az ugyanakkor Hát miközben megtámogatták természetesen ezeket szövegekkel, tehát feliratok voltak azok, amik megszakították a némafilmes vetítéseket, tehát hogy nem volt egészen folyamatos a cselekmény. A másik dolog az, hogy a filmnek ki kellett találni azt, hogy mi az, amit a képen meg kell mutatnia ahhoz, hogy ez előre mozdítson egy cselekményt. Tehát, hogy valamilyen értelemben egy történet irányába mutasson az egész. És teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ugye a kezdeti próbálkozások után, amikor különböző tablókat próbáltak meg létrehozni, és ezekből a tablókból valamilyen ismert történetet kihüvelyezni, hogyha egy ismeretlen történetet mesélnek el, akkor nyilvánvalóan a filmnek, a mozgóképnek, annak valamilyen akciót kell rögzítenie. Tehát valaminek történnie kell a filmvásznon. Egy olyan dolog, ami félreérthetetlenül egy történés, ami félreérthetetlenül a szereplőknek valamilyen akciója. Ennek megfelelően váltakoztak tulajdonképpen, attól fogva, hogy ugye már hosszabb filmeket állítottak össze, váltakoztak az akciók különböző más természetű dolgokkal, amik hát ugye különböző képkivágásokat eredményeztek. Tehát az akciónak egy olyan képkivágás kell, amiben lehet látni, hogy ki mit csinál. Ez az akció természetétől függ, hogy milyen ez a képkivágás, hogy mekkora képet látunk, illetve hogy ezek a képek hogyan követik egymást, milyen sorrendben vannak, ugye? Egészen más, hogyha egy olyan akcióról van szó, hogy valaki fejbe vág egy másik embert, és más az, hogyha ki, mit tudom én, meg akarom mutatni, hogy valakinek észrevétlenül lehúzzák a gyűrűt az ujjáról. Másfajta képkivágás kell, az egyikben tulajdonképpen egy ilyen kis totál kell, vagy egy amerikai plán, a másikban pedig egy akár egy szuper közeli arról, hogy lehúzzák az ujjáról a gyűrűt. Igaz? Na most ezeknek a váltakozása hozza létre tulajdonképpen a filmes elbeszélést. Ez az elbeszélés attól függően, hogy milyen módon rendezzük el ezeket a képsorokat, attól függően lesz tulajdonképpen gyors, lassú, mennyire tudom megfigyelni. Ugye, hogy az egyik fajta dolog az, hogy azt akarom, hogy minél jobban megfigyelje az ember, és nem érdekel a dolognak valamennyire a ritmusa, vagy a ritmusát azt valamilyen értelemben lassúra veszem, akkor hosszan elidőzök egy-egy ilyen képnél, hogy mindenféle dolgot meg tudjon jegyezni a néző, mert a néző az olyan hülye, amilyen hülyének akar lenni. Ugye? Tehát neki mindent a szájába kell rágni. De hamar rájöttek, hogy hiába mutatják sokáig azt a képet, attól még nem biztos, hogy megjegyzi a néző. Ugye? Nem biztos, hogy azt veszi rajta észre, leragad a szeme valamelyik sarokban. Ugye, mint az emlegetett Rus, akiről beszéltünk ugye az ilyen Cinema Verité ügyében, az talán annak a nevéhez, de minden esetben az etnográfusok nevéhez fűződik egy olyan történet, ami ugye arról szól, hogy levetítettek valami rövidke kis filmet olyan benszülötteknek Afrikában, akik még soha az életben nem láttak filmet. És abban volt valamilyen akció, ugye a történet elmesélés miatt, tehát hogy fölismernek-e valami történetet. Természetesen semmiféle történetet nem ismertek fel. Amikor megkérdezték tőlük, hogy mit láttak a filmen, akkor azt mondták, hogy egy fehér tyúkot láttak. És nem értették a filmesek, tehát hogy mi a bánat, hol van itt fehér tyúk? Hát ők valamit mutattak, ahol az egyik elvesz a másiktól valamit, hogy mit tudom én, tehát valamilyen történést mutattak, mi közelnek a fehér tyúkhoz. És tényleg volt egy fehér tyúk valamelyik képkockán, amit egyébként a filmesek nem tudtak, mert nem azt fényképezték, hanem csak úgy benne volt a helyszínben. És ők azt vették észre, mert nem ismerték ennek a fajta elbeszélésnek a szabályait. Tehát ahogy a film fejlődött, úgy tanulták meg a nézők is azt a fajta dolgot, hogy hogyan mesél el egy történetet egy film. Ugye, ez ugyanaz, mint van egy ilyen Eisensteini példa, ezek biztos minden igazak egyébként, csak nagyon szemléletesek, hogy elment valamelyik Isten háta mögötti ukrán faluból egy ilyen serdülő lánykát elvittek életében először moziba. És ez ugye ebben az Eisensteini, Pudovkini időszakban volt, és akkor beült a moziba, és akkor hazament, és megkérdezték tőle, hogy na milyen volt a mozi, akarsz-e még menni? Azt mondja, soha többet az életben. Csupa levágott kéz meg fej van benne. Ugye egyszerűen a képkivágásnak azt a módját, azt ő tulajdonképpen nem ismerte, és nem tudta, hogy miféle jelentésekkel bírnak ezek. Na, erre akartam kiukadni, tehát, hogy van egy akció, és utána van egy közeli. És akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy valamilyen módon, ugye pusztán a vágás révén, és pusztán annak a révén, ahogy én megtanultam filmet nézni, ezt a két dolgot összekötöm. Tehát, hogyha történik valamilyen szörnyű dolog, valakit fejbevágnak, és elesik, és ott van vérbe fagyva, és utána látok egy közelit, egy női arcról, akkor hát attól függően, hogy a történet milyen kontextusban van, a női arcot azt értelmezem, mint valamilyen reflexió. Tehát, hogy ő örül neki, vagy szomorú miatta, vagy világos? Tehát tulajdonképpen egyfajta értékelés fűződik az akcióhoz, pusztán egy másik kép által.
Ez a levágott fejű interpretáció, meg kezek, ez nem jó ír az UFO-nak küldött üzenet szempontjából, hogy ezt hogyan tanulták meg az emberek nézni, hogyan lehet megtanítani azt, hogy mit kell látni.
Hát igen, ez az. Hát, hogy hát ez egy relatíve lassú ügy. Tehát ugye az első ilyen filmek azok mind valamilyen egy totálban készültek. És akkor ugye hát az volt a fontos, hogy nem tudom, biztos látták az egyik ilyen első filmet, az mindenhol szokott lenni az egyik ilyen első fiktív film, tehát hogy nem ez a Lumière féle kijövés a gyárkapun, meg mozdony megérkezése, meg ilyesmi. Van ez a megöntözött öntöző című dolog, ugye, ahol küzd két pasas egy ilyen locsoló tömlővel, és állandóan meg lelocsolják egymást, nagyon mulatságos. És ugye ebben nagyon jól lehet látni, hogy valahova le van állítva a kamera, és tulajdonképpen a szereplők kibemászkálnak a képbe. Tehát, hogy nem lehet megkomponálni egy képet, mert ott áll az az akció az pedig tulajdonképpen valamilyen értelemben nagyobb teret igényel, tehát egyszerűen nem tudja befogni az objektív azt a teret, amit ezek ott bejátszanak. És ez egy nagyon jellegzetes dolog volt, hogy az első ilyen filmes műtermekben össze-vissza rajzolták a padlót a színészeknek, hogy meddig mehetnek, hol kell megállniuk, nem tudom én micsoda, mert hogy különben kimászkálnak a képből. És ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy ez a keret, ez egyszer s mind egy kompozíció is, ami irányítja a figyelmünket. Tehát, hogyha valaki rosszul van komponálva egy ilyen képben, akkor őt nem fogjuk észrevenni valamilyen szemben, vagy nem azt vesszük észre benne, amit észre kell venni. Tehát, hogy ezek nagyon fontos elemei ennek az egésznek, és ezt mind meg kellett tanulni a filmkészítőknek is, meg a nézőknek is. Nagyon hamar rájöttek arra, hogy a képkivágás az tulajdonképpen valamilyen értelemben egyfajta közelítést jelent a dologhoz. Tehát azt, hogy közelebbről szemügyre tudjam venni a izét, azt írták, hogy és akkor a lány sír, és akkor lehetett látni, hogy a lány sír, ugye közelről kellett megmutatni, hogy potyognak a könnyei. És ezek így szép, tehát ez egy tanulási folyamat mind a két részről, tehát hogy hogyan mesélek el valamit, és hogyan veszem le azt a mesét. És akkor ugye nagyon nyilvánvalóan elkezdett egy olyan, tehát egy nagyon sajátos játék az idővel. Ugye, mert hogy gondolják meg, hogy a film az egy olyan médium, legalábbis eredendően egy olyan médium, hogy most milyen az, arról majd lehet vitatkozni, vagy ezen gondolkozhatnak, de eredendően egy olyan médium volt, amelyik egy folyamatosságot biztosított. Tehát, hogy az volt, hogy amit lerakták a felvevőgépet, előtte megtörtént valami, vagy eljátszották, vagy megtörtént, vagy nem tudom én micsoda, és ez egy real time, nem tudom, hogy mennyire világos. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy dokumentuma annak a dolognak, ami lezajlott a kamera előtt. És hogy lesz ebből fikció? Ugye csak akkor lehet belőle fikció, hogyha én összetördelem ezt az időt valamilyen értelemben. Tehát fölhasogatok. Az a nagy különbség a való életben történő dolgok között és az elbeszélt dolgok között, hogy a való életben történt dolgok egy folyamatosságban történnek, az elbeszélt dolgok pedig kiemelnek ebből a folyamatosságból elemeket, és egy új folyamatosságot hoznak létre, amelyik az elbeszélés folyamatossága. Ez lehet valóságos elbeszélés, vagy fiktív elbeszélés, de mindenképpen kihagy időt. Jó? Tehát akkor, ha egy film valamilyen értelemben valamilyen történés nyomába ered, akkor úgy jár, mint ezek a bizonyos afrikai vetítők, hogy nézhetjük a tyúkot. És akkor gondolkozhatunk azon, hogy hogyan rakjuk össze azt a történetet, ami még rajta van ezen az egészen.
De biztos, hogy kihagy időt? Hát a 12 éves ember az nem nagyon nagy
idő. Kihagy időt. Egyszerűen a hétköznapi értelemben vett idő folyamatossága az olyan, hogy egy csomó esetleges dolog történik benne. Tehát mindenféle olyan dolog, ami nem tartozik hozzá a történéshez. Tehát, hogy egyszerűen megvakarom a fülem, vagy vécére megyek, vagy mit tudom én, akár ilyen típusú dolgokra is lehet gondolkozni, vagy gondolni, és akkor hát azt nem teszik bele ezekbe a filmekbe. Nem? Hanem azokat az elemeit teszik be, amik a történetet építik.
Umberto Eco-nak a pornófilmje.
Igen, pontosan az, hogy ugye egy hosszú ideig például szükség volt bizonyos, tehát a filmes elbeszéléseknél az egy elég fontos elem volt, hogy kerül valaki egyik helyről a másikra. Ezek az úgynevezett passzázsok, ugye erről beszéltünk, ez az, amiről beszéltünk. És akkor az volt, hogy akkor az beült az autóba, akkor vezetett egy kicsit, meg nem tudom én micsoda. Különösen némafilmeknél ez viszonylag fontos volt. A hangos filmnél ez nagyon hamar megoldódott, ez a fajta dolog, és az, hogyha valamilyen értelemben ezt jelezni akarom, akár egy vágókép elég ehhez, tehát egyetlen egy kép, ugye, mint a melyik az Annie Hall-ban van talán az, hogy a Woody Allen, nem ismerik, elutazik Kaliforniába. És ugye ő egy ilyen New York-i kis pónám, és állatira utálja ezt az egész Kalifornia dolgot, és már előre fanyalog ezen, de hát mégis elutazik. És azt onnan tudjuk, hogy mégis elutazik, hogy látunk egy repülőt a levegőben. És aztán a következő percben már Los Angelesben vagyunk.
De azt akkor sem értem, hogy ha ránézünk a vászon, akkor miért nem színészeket láttunk, miért karaktereket láttunk?
Aha.
Hol van ez a kacsa, amikor átmegy nyúlva? Tehát ugyanazt látjuk, és a fejünkben mégis valami átfordul.
Ez pont... ehhez leülök egy percre, és messzebbről kezdem, jó? Ugye ez ott kezdődött, hogy hát nagyon régen, ez egy irodalmi probléma igazán, és hát ugye ott kezdődött, amikor elkezdtek prózában történeteket írni. Ez nagyon régen volt. Azok olyan történetek voltak, amik valamilyen értelemben inkább a mesék körébe tartoztak, ahol tulajdonképpen valamiféle allegórikus dolog húzódott meg minden karakter mögött. Tehát, hogy ezt lehetett tudni valamilyen értelemben, hogy ez egy fikció, és hogy valamilyen allegória van mögötte. És hát ugye ebből szabadultak ki tulajdonképpen egyre inkább a történetek. Mindig tudni kellett, ha csak nem ebben az allegórikus keretben meséltem el az egészet, hogy kivel történt. Na most ez olyan érdekes, hogy akkor, amikor a polgári próza kezdett megszületni, tehát a modern próza, amiből remélhetőleg maguk is olvastak már sok mindenfélét, tehát regényeket talán olvastak, legalábbis gyerekkorukban biztos, amik ilyen fiktív történetek. Tehát amikor azokat elkezdték elbeszélni, akkor hát ugye megint megjelent ez a kétfajta dolog, amik valamilyen módon egymásra találtak. Tehát ez az allegórikusság és a meghatározottság. Tehát az a személynek az a konkrétsága, akivel történt. Hát két olyan műre szeretnék utalni, amit bizonyára mindenki ismer, ha máshonnan nem hallomásból, a Gulliver utazásaira, meg a Robinson Crusoe-ra. Ugye? Tehát, hogy ott pontosan az történik, hogy az egyiknél, hogy az allegórikusság mellé, tehát a Gulliver utazásai, azok teljesen nyilvánvalóan allegórikus elbeszélések, ugye? Hát ki a fene tudná másként értelmezni azt, hogy ilyen óriások vannak, törpék, beszélő lovak, repülősziget, mit tudom én még. De ugyanakkor úgy beszéli el a Gullivert a Jonathan Swift, hogy a legminiciózusabban elbeszéli az egyes utazások körülményeit. Tehát olyan, mintha kimehetnék a Brightoni kikötőbe, vagy a Southamptoni kikötőbe, és megnézhetném, hogy tényleg akkor utazott. Bele van-e írva a naplóba, hogy akkor futott ki az a hajó? Le van írva, hogy milyen minőségében van azon a hajón, hogy hogyan került oda, hogy mi az egész foglalkozása. Van egy előszó, amelyik a származását is körülírja a Gullivernek, amiben elmesélik, hogy azon a környéken, ahol a Gulliverek élnek, közmondásos az ő igazmondásuk. Ugye, hogy ezeket az óriási és törpe hülyeségeket el tudjuk hinni neki. Ugye, tehát mindenféle szempontból meg van támogatva valamilyen sajátos konkrétsággal az egész. Miközben egy meséről van szó, egy allegóriáról van szó, de mégis a modern prózának valamilyen elemeit ebbe belecsempészte, amelyik egyébként, hogy mondjam, mediális eredetű, tehát arról szó, hogy a korabeli újságok, vagy nem tudom én micsodák, azok egy csomó ilyen hülyeséggel traktálták az embereket, hogy a fejetlen kísértet a nem tudom én milyen kastélyban, meg ugye pont ugyanígy hírformára voltak ezek szerkesztve. Ugyanúgy, ahogy a Gulliverben is, meg a Robinsonnál is ugyanez van, ott is több hajóút van egyébként, mire végre megtalálja az ő szigetét, hogy hírként van el, tehát egy egész prózai alkotás tulajdonképpen egy hír csokorként van eladva. És úgy van dokumentálva, ugye, hogy hol, mikor, kivel, mi történik. Most gondolják meg, hogy már a 19. század elején, vagy a 18. század végén, a második felében, vagy a 18. század közepétől fogva, erre egyszerűen elkezd semmi szükség se lenni. Tehát mit tudom én, a Stendhalnak a vörös és feketéje, az úgy kezdődik, hogy mit tudom én, 1830 valahányban. Tehát három pont van utána. És hogy ezekkel és ezekkel történik. Tehát akkor az a fajta dolog van, hogy a fikció az elkezdi igényelni az ő saját hitelességét. És amely saját hitelesség, az nem azon múlik, hogy fel tudom-e majd keresni azt a pasast, akivel ez az egész történik, hanem valóban egy ilyen, tehát kiépül szép lassan az a fajta dolog, ahol karakterek mozognak. Nagyon érdekes az, hogy az első ilyen regényekben ezek a karakterek, ezek nagyon szélsőségesek. Tehát olyanok, amiket, ha úgy tetszik, inkább egy ilyen allegórikus irányban lehet értelmezni. Mondok ilyeneket, jó? És a mondok mellé olyan másik példát, aminek alapján el tudják képzelni. Az egyik ilyen első, úgymond fikciós regény, ahol nem volt megszabva egész pontosan, hogy ez kicsoda és kivel történik, az egy Samuel Richardsonnak a regénye volt, ami, ha jól emlékszem, az egy levélregény, ami egy Pamela nevezetű ifjú hölgy hányatatásairól szól. És ez a Pamela, ez egy relatíve alacsony sorból származott hölgy, aki valamilyen szolgáló félének egy gazdag családhoz kerül, ahol az úrfit természetesen elkezdi zaklatni, de ő ellenáll, erényes marad. Ugye? És az erény elnyeri méltó jutalmát, az úrfi elveszi feleségül. Ami ezen állati jókat röhögött már a korszak is, tehát már a 18. századon is jókat röhögtek rajta, különösen a Henry Fielding írt erről egy igen sajátos ilyen párhuzamos szatírát, Joseph Andrews kalandjai. Ez a Joseph Andrews, ez a Pamelának a testvérbátyja, aki szintén egy igen szemrevaló ifjú ember, és akit egy ilyen idősödő özvegy báróné akar elcsábítani. És ő természetesen erényes marad, de hát ez egész máshogy végződik, mint a Pamela, de hát tele van. Tehát, hogyha henteleg az ember a röhögéstől, hogy... Ez a Samuel Richardson regény volt az, amelyik létrehozta tulajdonképpen a szentimentalizmust és azt a fajta regényírást, ahol ezek a bizonyos értelemben hát először allegórikus, aztán egyre kevésbé allegórikus karakterek tulajdonképpen megjelennek. Először a mellékszereplők lesznek azok, akik ilyen esendőbb figurák, de aztán szép lassan kialakul a modern prózának az a kerete, amiben a karakterek hitelessége azon múlik, hogy mennyire hiteles az, ahogyan ezeket leírják, amilyen szituációkba belehelyezik őket, és amilyen módon ők ezekben a szituációkban viselkednek. Tehát tulajdonképpen a fikció, mint ilyen, az adott. Tehát az, hogy fiktív történetet beszéljen el a film, azért neki tulajdonképpen nem kell különösebben kepeckednie. Az a baja neki, hogy emiatt az időbe vetettség miatt ugye nagyon nehezen jön rá arra, hogy hogyan tudja létrehozni azt a fajta abstrakciót, ami ilyen karakterek kidolgozásához kell. Tulajdonképpen ez egy elvonatkoztatási kérdés, ami amúgy hát szoros összefüggésbe ezzel a montázs technikával, tehát a szerkesztésnek a módjaival nagyon hamar kijön ebből, ugye, mert hogy a különböző érzések, a szituációkban való viselkedéseknek a reflexiója, az ezekben a közeli képekben valamilyen módon karakterré formálja a szereplőket. Ugye először csak azt mondják, hogy a gaz csábító, és utána ugye egyre jobban tudják ezt árnyalni, tehát hogy nem kell kiírni, hogy a gaz csábító, mi is rá fogunk jönni. Ez egy nagyon fontos eleme ennek az egésznek, és ez egyébként összefüggésben van a passzázsokkal is, tehát hogy minden valamire való filmnek úgy kell felépítenie magát, úgy kell megtervezni a forgatást. Ez is egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és relatíve késő az, amíg ezt későn jön létre az a fajta dolog, hogy ezt ilyen módon tudatosítsák, igen. Hogy mit jelent ennek a tudatosítása? Mit kell ahhoz csinálnunk? Storyboardot kell írni, forgatókönyvet kell írni, világos? Tehát meg kell tervezni azt, hogy milyen egymás utánban jönnek létre azok az akciók, és azokból mit akarok megmutatni, hogy ez az elbeszélés, ez valamilyen értelemben töretlen legyen. Az Eisenstein az egyenesen lerajzolt bizonyos jeleneteket. A Pudovkin az a legkülönbözőbb módokon megmagyarázta, hogy bizonyos típusú cselekményeket milyen módon, hogyan kell megmutogatni, hogyan kell feldarabolni ahhoz, hogy minél jobban lássam, hogy valamilyen értelemben ezek ettől a jó látás mellett valami fajta jelentést hozzanak be az elbeszélésbe, amelyik tovább gördíti ezt a dolgot. A Pudovkintól egyébként rettenetesen sokat tanult Hollywood, ami nagyon érdekes ebben az egészben, tehát az ő forgatókönyvírói elképzelései azok nagyon erőteljesen beépültek aztán a későbbi amerikai filmgyártásba. Tehát ez egy nagyon fontos elem, hogy hogyan tervezem meg az akciókat, és hogyan tervezem meg azt, amilyen módon ezekre az akciókra valamilyen reflexió történik. És a reflexiók révén, az akciók és reflexiók révén hogyan építem fel a karaktereimet. Az egyik nagy, rettenetesen fontos dolog, egyébként majdnem mindenfajta ilyen fikciónál, aztán persze ez alul is vannak kivételek, az tulajdonképpen az, mi az, amitől maguk elkezdenek élvezni egy filmet. Azonosulnak valamelyik szereplővel, nem? Izgulnak. Majdnem úgy, mint a gyerekek a bábszínházban, hogy szívük szerint bekiabálnának, hogy ne azt csináld! Ugye ez egy rettenetesen fontos dolog, hogy valamilyen módon azonosulni kell tudni a szereplőkkel, vagy bizonyos szereplőkkel, és hát valahogy letenni a voksot valaki mellett, hogy az egész dolog valakinek legyen tétje. Világos? Tehát az akcióknak az az értelme, hogy mi a karaktereket megismer, az egyik eleme az, hogy a karaktereket megismerjük, és valamilyen módon képesek legyünk arra, hogy egyikkel, másikkal azonosuljunk.
Tehát egy szituációt látunk, akkor attól még nem fogunk izgulni, csak akkor, hogyha tehát egy foci meccset nézünk.
Igen.
Csak akkor tudunk, ha kezd dobogni a szívünk, ha a kapu felé megy a labda, hogyha az egyik csapatnak drukkolunk.
Hát...
Vagy a kapussal azonos.
Igen. Valamilyen értelemben kell, igen. Tehát lehet úgy szeretni ezt a játékot, mint ahogy a filmesek szeretik a filmet. A filmesek azért szeretik a filmet, mert példatárat látnak benne. Tehát, hogy valamilyen, hogy mit, hogyan lehet megoldani. Legalábbis akkor, amikor filmesként néznek valamit, akkor így nézik. Ez egyébként egy nagyon kellemes dolog, mert a legrosszabb filmet is meg lehet így nézni. Hogy igazán műélvezetben legyen részünk, ahhoz azért valamilyen értelemben értelmezési támpontokra van szükségünk. A drukkolás az azért nem igazán jó példa egyébként, mert ott valamilyen módon a dolog preformált. Tehát én azért nézem a meccset, vagy azért megyek ki a meccsre, mert valamelyiknek drukkolok, vagy mert ugye azt gondolom, hogy ezek nagyon jól játszanak, és akkor ebből nekem valamilyen a technikai megoldások látványából valamilyen élvezetem származik. De ahhoz is elkötelezettnek kell lennem a focihoz.
De vagy igen. Amikor a Marsi című Marsnak, vagy tehát az a krumpli tenyésztő Marsi embernek a filmét néztem.
Igen.
És de lehet egy filmnél, lehet egy hollywoodi filmnél lehet tudni, hogy lesz a vége. Miért izgulok mégis?
Igen, lehet tudni. Sajnos sokszor igen. Sajnos lehet tudni. Hát olyankor én nem izgulok. Be kell van. De...
Tehát ez nem a tudatban
játszik. Nem. Persze. Ez a cselekményvezetésnek a fogása, ha úgy tetszik. A filmben, ugye az előbb mondtam, hogy a néző az olyan hülye, amilyen akar. Hogy mindent a szájába kell rágni valamilyen értelemben. Tehát kétfajta dolog van. Az egyik az információnak a megadása, tehát hogy az egy rettenetesen fontos dolog, hogy a történettel kapcsolatos legfontosabb információval tisztában legyek, hogy valamilyen értelemben a különböző fordulatok bekövetkezte, indokolt legyen. De legalább annyira fontos az is, hogy ezek a fordulatok váratlanok legyenek. Tehát kétfajta dolog van, az egyik az információ adása, a másik az információ megtagadása, vagy valamilyen értelemben lebegtetése, vagy felfüggesztése. Tehát, hogy ami csak akkor robban, amikor bekövetkezik az adott fordulat. Ugye ez egy nagyon-nagyon komoly technika, nagyon kevesen tudják ezt jól csinálni. Tehát, hogy ezzel nem véletlenül híresek az olyan fajta hollywoodi rendezők, mint a mondjuk a Billy Wilder, vagy nem tudom, akik ilyen rettenetesen szórakoztató filmeket tudnak készíteni, és mindig elsülnek a poénjaik. A nézőnek mindig meg kell lepődnie, de soha nem szabad. Tehát nem lehet hihetetlen a dolog. És akkor attól függően, hogy hiába tudom előre, hogy mi az, ami be fog következni, ezek az egyes fordulatok, ezek mind valamilyen értelemben váratlanul, meglepően, de ugyanakkor mégiscsak magától értetődően érintenek engem, tehát már abban az értelemben magától értetődőnek, hogy nem azt gondolom, hogy ez egy hülyeség. Ez például nagyon-nagyon erőteljesen egy tervezés eredménye. Tehát a forgatókönyv kérdése. Tehát, hogy hogyan tervezem meg a filmet. Általában van egy történetem, azt el akarom mesélni. Tulajdonképpen van egy cselekményvázlatom, mert ugye egy történetet nagyon sokféleképpen el lehet mesélni. Van ez a, amit elképzelhetően ismernek. A Laclosnak van ez a szintén levélregénye, a 18. század legvégéről, a veszedelmes viszonyok. Ugye erről hallottak, nem? Számtalan film készült ebből, rettenetesen sok film készült ebből. Nem? Láttak egyet se? Nem. Szomorú vagyok. Na mindegy. Az a velő az egészben, hogy ugye a legtöbb film, ami ebből készült, az kosztümös film. És volt egy francia film az 50-es években, amelyik kortárs környezetben forgatta le a veszedelmes viszonyokat. Tehát akkori ilyen Párizsban volt a helyszíne az egésznek. Ugye ezek nagyon fontos különbségek. Tehát, hogy van egy történetem, és kiválasztom azt, hogy itt erről van szó, mert ez a veszedelmes viszonyok, ez egy jó történet, úgy alapvetően, meg olyan sikamlós is, meg nem tudom én micsoda, tehát ez egy jól eladható dolog. Nem ismerik egyébként ugye az egészet. Ilyen cinikus csábításról szól az egész. ami aztán persze tragédiákba torkollik. Olvassák majd el, kellemes, amúgy. Tehát, hogy adva van egy történet, és ehhez ki kell találni egy olyan cselekményvilágot, ami a filmben megmutatható és megvalósítható. Tehát nem arról van szó, hogy ez minden adaptációnak a problémája, és egyben rá is mutat arra a fajta különbségre, ami tulajdonképpen az irodalmi elbeszélés és a filmes elbeszélés között van. Hogy mi az, amit megmutatok. Ugye? Tehát, hogy egy csomó dolgot vagy nehéz megmutatni, vagy valamilyen módon ki kell találni hozzá egy akciót, amelyik megmutatja. Ugye leírja az író, hogy a főhőse elmerengett azon, hogy, és akkor, hát most mit csinálok ezzel? Hát ott ül a tó partján, és néz bele a semmibe, most honnan tudom, hogy min mereng meg? Nem látszik. Ugye, és akkor itt mindenfélét kitalálhatok. Tehát kitalálhatom azt, hogy bevágom azt egy akciósorként, amin ő mereng. Tehát, hogy ugye úgy csinálok, hogy mintha belelátnék a fejébe, vagy minthogyha egy visszaemlékezés, vagy álom lenne az egész dolog. Ugye ilyet csinálnak a filmekben. Bele lehet úgy ékelni egy sajátos technikával a dolgot, másfajta világításokkal, meg nem tudom én micsodával, hogy ez egy visszaemlékezésnek vagy álomnak tessék. Vagy pedig egyszerűen valami más teszek annak a helyébe. Ugye nagyon sokszor az ember én például egészen el is tudok ámulni azokon a fajta dolgokon, amiket ilyen adaptációkkor, különösen ilyen jó, meg érdekes adaptációkkor ki tudnak találni a filmesek, amiknek köze nincs bizonyos értelemben ahhoz, ami le volt írva, de visszaadják azt a fajta hangulatot egy akció keretében, ami a könyvben, valamilyen leírásban van benne. Ami egy igencsak figyelemre méltó teljesítmény. Tehát ez egy jó dolog, ezt ki kell találni. De akkor is, hogyha nekem egy történetem van, amiből egy cselekményvilágot akarok felépíteni, akkor is ezeket az akciókat ki kell találni. Amik számomra megmutatják azt, hogy mifajta törvényszerűségek érvényesek ebben a világban, milyen tulajdonságok azok, amikkel én azonosulni tudhatok ebben az egészben, ezeket mind-mind meg kell mutatni. Vannak olyan filmek, egyébként nem tudom, hogy láttak-e már ilyet, ahol állati sokáig nem kezdődik el az igazi történet, hanem mindenféle dolog történik a főhőssel, amíg végre rátalál az a konfliktus, ami a központi konfliktusa lesz az egész filmnek, és aminek a valamilyen módon való megoldása meghozza a film végét. Mert hogy olyan aprólékosan akarja felépíteni a rendező és a forgatókönyvíró a karaktert, meg a cselekményvilágot, hogy ezek mind minél nagyobbat szóljanak. Nem emlékeznek ilyenre, ahol ilyen sokáig nem történik úgymond semmi a konfliktus ügyében? Aztán van, ahol végig nem történik semmi. Most ez egy érdekesebb dolog, hogy mi az a semmi, ami nem történik végig. Azt kell mondanom maguknak, hogy a Solaris is egy ilyen film, ahol, ha úgy tetszik, végig nem történik semmi. Na, arról van szó, hogy a kezdetektől fogva, ugye az volt a probléma a filmmel, hogy ez miféle jószág ez. Tehát ugye először ugye a Lumière-ék azok úgy gondolták, hogy kitaláltak valami olyasfajta eszközt, mint a mikroszkóp mondjuk. Tehát, hogy ahol tetten lehet érni a mozgást, valamilyen értelemben, hogy a mozgást rögzíteni lehet, és ezt tulajdonképpen vissza lehet, mint egy bontani. Ugye ez az az ősfilmre való utalás, azt ismerik? A legősibb film az onnan származik, hogy hülye angolok fogadást kötöttek arra a nézvést, hogy hogyan futnak a lovak. Tehát, hogy van-e olyan állapot, amikor minden négy lábuk a levegőben van, vagy nem tudom. És akkor erre vonatkozóan kitaláltak egy eljárást, hogy ez bebizonyosodjon, hogy hogyan futnak a lovak. És azt úgy csinálták, hogy volt egy ilyen futtató rész a lovaknak, és bekamerázták, és mindegyik kamerának a kioldójához hozzákötöttek egy zsinort. És amikor a ló elindult ezen a pályán, akkor mindig megrántotta azt a zsinort, ugye, vagy elszakította, amelyikhez hozzá volt kötve, és így egy sorozatfénykép keletkezett arról, ami különböző fázisokban lefényképezték azt, hogy a ló éppen hogy áll a talajhoz képest. Megnézhetik Muybridge, nem én is mondtam ezt, hol tartottunk. Ja igen, hogy az első perctől fogva az volt a probléma, hogy miféle jószág ez a film, tehát hogy erre való. És kiderült, hogy hát ez egy szórakoztatási forma. És hát először ilyen cirkuszi sátrakban mutogatták a filmet, tehát az egy ilyen, a szórakozásnak egy ilyen csőcselék szórakoztató formája volt ez az egész. Mutatvány, cirkusz. És nagyon hamar, ahogy elkezdték gyártani erre a célra a különböző tekercseket, felmerült az a... Tehát kétfajta dolog volt. Az egyik dolog az, hogy elkezdtek professzionalizálódni ezek az emberek. Tehát ezek eredendően ilyen kettelésből szórakoztak ezekkel a dolgokkal, és elkezdtek belezúgni, és különböző megoldásokat keresni, hogy ezt vagy azt a dolgot hogyan lehet megmutatni. Az egyik ilyen fajta dolog az volt, nem tudom, hogy hallották-e a Méliès nevét, aki azt mondta, hogy hát itt van ez a film, ez mindenféle hülyeséget dokumentál, de hogyan tudok elrugaszkodni ettől a dokumentálástól, és valami fantasztikusat megmutatni a filmen belül. A fantasztikust itt tessék nagyon gyalog módon értelmezni, ennek a Méliès-nek variettéi voltak, és tulajdonképpen ilyen bűvészmutatványokat akart valamilyen módon filmen reprodukálni, vagy olyan bűvészmutatványokat létrehozni, amik a valóságban nem megvalósíthatók, de a filmen meg lehet csinálni őket. Ugye? Tehát a fantasztikum irányába mozdult el az egész, a hihetetlen irányába. Olyan filmeket csinált, hogy utazás a Holdra, meg utazás a lehetetlenbe, meg nem tudom micsoda. De az első ilyen kísérletei azok igazi varieté műsorszámok voltak, tehát olyan fajta dolog, hogy ott áll a nő a posztamensen, és a következő pillanatban eltűnik. Milyen jó kis illúzionista trükk. És nem kell hozzá semmiféle doboz, meg ilyesmi, mert ez a filmen minden további nélkül megvalósítható. A fantasztikum után nagyon hamar, illetve azzal együtt nagyon hamar jön az, hogy valamilyen értelemben én fiktív történeteket, tehát nem valamit közvetíteni akarok, hanem fiktív történeteket akarok elbeszélni. És hogyha fiktív történeteket akarok elbeszélni, akkor elkezd bennem felhorgadni a vágy, hogy valamilyen módon az a fajta fiktív történet, amit én elbeszélek, az valamilyen értelem, valamilyen norma legyen. Tehát, hogy ez egy elismerést hozzon, hogy ezt tessék. Valamilyen módon megjelenik a közönség, mint olyan ez, amelyik már nem egy csőcselék, hanem valamilyen műértő, aki tudja, hogy mi az, amit elvár ettől az egész dologtól, És így felmerül, viszonylag korán felmerül, bár későn kezdik el relatíve tematizálni, tehát jó 20 év után, hogy a film lehetne egy művészet. Ugye? Tehát ugyanúgy valamilyen értelemben sajátos eszközökkel dolgozik, és ezeket az eszközöket valamilyen olyan fiktív egész összeállítására használja, amitől ő valamilyen esztétikai élvezetet vár el, illetve a közönség valamilyen esztétikai élvezetet vár el ettől. Tehát művészetként kezdik el definiálni saját magukat, akik addig csak mesteremberek voltak, azok hát ugye a különböző megoldásokat elkezdik valamilyen módon megideologizálni, hogy miért csinálják ezt, hogy mi az, amit ők gondolnak a film küldetéséről vagy hivatásáról. Tehát mindenféle ilyen dolog felmerül a késői némafilm korszakában. A fiktív történet elbeszéléstőnek a technikáin keresztül egészen addig, hogy hogyan tudok még absztraktabb régiókba menni, akár egy ilyen költészet irányába elmozdulni, ahol tulajdonképpen hangulatok, meg ritmusok jelennek meg, meg egyéb ilyenek. Jó? Tehát ott van a hiszében, hogy a film művészet akar lenni. És valamilyen értelemben művészetnek tartja magát, és megjelennek azok a teoretikusok is, akik ezt a művészetiséget hangsúlyozzák. Most van itt egy nagy-nagy változás. Ez a nagy változás, amit egyébként általában egy ilyen filmtörténeti cezúrának is szoktak tartani, ebben az ügyben mindenféle viták lehetségesek természetesen, az az, hogy berobban a hangos film. Ugye a néma film az kitalálta a maga művészi normáit, amely művészi normák egyfajta absztrakt régióba kergették bizonyos értelemben a filmet, az allegorikusság, a ritmus, az elbeszéléseknek a gyorsasága felé, tehát hogy az izgalmasság az valamilyen értelemben a film ritmusából fakad, és így tovább, és így tovább. És akkor bejön a hangos film, ahol a következő problémák vannak. Ugye nem lehet használni azokat a világítási formákat, amiket a néma film használt, mert ezekben rettenetesen hangosak voltak. Most ezek a világítási formák, ezek azok, amik a néma filmnek ezeket az expresszív részeit egyáltalán lehetővé teszik. Tehát az ilyen nagyon kontrasztos fényárnyék, a sötét és világosnak ez a fajta használata, az tulajdonképpen legalábbis átmenetileg megszűnt. Ezt nem lehetett csinálni. Tehát ezeket az expresszív képekről le lehetett mondani, mert miért? Azért, mert hasznos hanggal dolgoztak, tehát ott vették fel a hangot, tehát nem volt utószinkron. És ezért ezeket a lámpákat nem lehetett használni, mert üvöltöttek, mint az állat. Tehát akkor nem lehetett volna hallani a színészeket. Kikopott a színészeknek egy jelentős része, akinek nem volt hangja. Az ének az esőben, abban van, hogy ez a konfliktus leképező, jóval későbben, de mégis nagyon érzékletesen. Tulajdonképpen lelassultak a filmek. Mert eleinte ugyan a hangos filmekben csak dalra fakadtak, de aztán később ugye elkezdtek játszani a dialógusok, amik az Eisenstein még azt gondolta, hogy a hangos film az nem azt jelenti, hogy a színészek beszélni fognak, hanem hogy mindenféle zenék, zörejek, nem tudom én mik lesznek ott, és aztán a színészek meg ugyanazt csinálják, mint a néma filmben. De kiderült, hogy itt az elbeszélés talált egy mankóra. Ugye tulajdonképpen az elbeszélésnek egy olyan formáját lehetett tulajdonképpen integrálni a filmbe, amik tulajdonképpen évezredek óta adva voltak, a színház. Ugye teljesen nyilvánvalóan megjelenik a színház, mint olyan fajta dolog, ahol a dialógusokban ugye egy csomó dolgot el lehet mesélni. Ugye, hogy nem azt kell mondani, hogy egyszer volt, hol nem volt, hanem találkozik két ember, és hogy szerbusz testvér, és akkor mindjárt kiderül, hogy mi a neve, honnan jött, nem világos? Mi a bánata? Nem kell feliratokkal próbálkozni. Tehát a dialógusnak elkezd nagy szerepe lenni, amitől az egész film lelassul. Ugye egészen más dolgokat kénytelen megmutatni bizonyos értelemben attól, hogy párbeszédek vannak benne. És létrejön egy újfajta elbeszélési eljárás, újfajta technikák jönnek létre a képalkotásra, amik rettenetesen fontossá teszik ezeket a dialógusokat, és különböző egészen finom különbségeket képesek kifejezni arra nézvést, hogy az egyes dialógusokban az ember hogyan pozícionálja magát. Egyszerűen csak attól, hogy milyen képet vesz. Ugye? Ez érthető? Tehát nagyon fontos például az, hogy hogyan vesznek fel általában egy dialógust. Két ember beszélget egy presszó asztalánál. Vagy azt látjuk, hogy ő ahogy beszél, igen, és akkor arra. Ez tulajdonképpen ilyen két szubjektívet váltogat, ugye két nézőpontot tesz bele a képbe, és azt mondja, hogy tessék, felkínálja, hogy melyikkel azonosuljunk. Mi a másik mód? Az ansnites beállítás, ugye amikor valamelyiknek a háta mögül látom a másikat, vagy pedig mind a kettőből látok valamennyit, de az egyiket nézem, és ezt is váltogathatom, ugye? Ebben az esetben a kamera a megfigyelő. Nem követeli meg az azonosulást közvetlenül, a párbeszéden belül, hanem valamilyen módon, nagyon, nem tudom, hogy ismerik-e a Nikita című filmet. Ez is elég régi, egy Besson film volt eredetileg. Egy ilyen bérgyilkos nőről szól, akit kiképeznek bérgyilkosnak. Ez az egésznek a története. És az a velő, hogy van egy ilyen nagy jelenet, tehát vannak benne ilyen jelenetek, ami a kiképzés közben van. És a kiképzésnek az egyik eleme az, hogy meg kell tanulnia a Nikitának nőnek lenni. Ugye? Mert ugye az nem megy, hogy csak úgy viszi a hegedűtokot, és akkor úgy, mint egy ilyen férfi csattog végig a izén, és aztán előveszi a stukkert és lő, hanem álcázáshoz, az egy nagyon szükséges dolog, hogy ő nő legyen. És az a vicc az eredeti francia filmben, hogy a Jean Moreau az, aki erre a dologra okítja őt, ugye? A Jean Moreau, tudják, ez egy elég nagy színésznő. A Louis Buñuel egyenesen azt mondta, hogy azért csinálta meg a Szobalány naplóját, hogy filmezhesse, ahogy a Jean Moreau jár. Na most ez a Jean Moreau tanítja, és ez egy egyben felvett dolog, ez az egész tanítás, egy sötét háttér előtt. A Nikita ansnitjéből látjuk a Jean Moreau-t. És ez az egy beállítás van, és az egész jelenet egyetlen egy beállításból áll. Ugye ebben a beszélgetésben. Ami egy ilyen furcsa dolog, ami valamilyen értelemben kiemeli ennek a nőnek ezt a kettős értelembe vett kultikusságát, az, hogy ő egy kultikus színésznő, és az, hogy ebben az esetben ő az, aki nő. Ként tanítja ezt a csajt. Tehát egy ilyen sokfedelű. Na most az a vicc, hogy megcsinálták a Nikitát, csináltak róla egy remake-et az amerikaiak. És abban is benne van ez a jelenet, természetesen nem a Jean Moreau-val. És hát a jelenet egyrészt mérhetetlenül hosszabb, másrészt pedig hát elmondom, hogy, hogy hogyan történik. A Nyikita megérkezik egy ház elé, belép egy előcsarnokba, fölmegy egy lépcsőn, belép egy szobába. A szobá be van rendezve valamilyen ilyen kvázi modern, ahol van egy nő, akivel bemutatkoznak egymásnak, leülnek egy dohányzó asztalhoz, van egy kis totálunk, amiben látjuk a kettőt, és szépen föl van snittelve a két szubjektívvel a párbeszéd. Egész más. El kellett röhögnem magam, amikor ezt láttam, a Ribéknek ezt a jelenetét, mert hogy hát ugye pontosan az van benne, amiről beszéltem, hogy a nézőt azt itt is hülyének tartják. Tehát, hogy valamilyen értelemben eljátszák azt az összes dolgot, amit kell egy ilyen jelenetezésben eljátszani, hogy a szituációt fölépítik teljesen hagyományos hollywoodi módon, holott erre tulajdonképpen a jelentősége nem abban áll, hogy hogy ér oda, meg nem tudom én micsoda, ami a másikban egyáltalán nem szerepel. Világos?
Még egyet,
Igen.
Szerintem az ennyi hol van az a párbeszéd, ami lehet egy másik variáció, amikor feliratozzák, hogy mit gondolnak igazán.
Igen.
Ezek a párbeszédek, ezek mind csak kívülről láttatják, vagy nem tudom mimikával az, hogy mit gondol valójában. Két párbeszéd folyik mindig.
Igen, de ez már egy stilizálás, hogyha feliratozzák. Ugye pont az a vicc az egész filmezésben, hogy az mindenképpen egy fenomenológikus dolog. Tehát, hogy mindenképpen valamilyen módon ki kell találni, tehát, hogy az a fajta dolog, hogy ez a, vannak ezek a belső beszédek, meg nem tudom én micsoda, ilyeneket lehet csinálni. Lehet például narrátort használni, aki megmondja, hogy a főhős most mit gondol. Ugye ilyeneket lehet. De ezek miféle eszközök? A felirat is ilyen egyébként. Elidegenítő eszközök, tehát amik valamilyen módon arra reflektálnak, hogy én nézőként vagyok jelen ebben a szituációban. Tehát egy sajátos stilizáltságot kölcsönöznek az egésznek, amiben én elemelem, vagy reflektálok arra, hogy itt filmkészítés folyik, és ez ebben az értelemben többszörösen meg van tekerve, tehát, hogy én elárulom neked, hogy az mit gondol, de ebben benne van az, hogy mi külön összekacsintunk a szereplők mellett, tehát, hogy valami, nem tudom, hogy világos-e, hogy ami ilyen módon valamilyen művi ügyé válik, valamilyen stilizált dologgá válik, ami megjeleníti a mi összekacsintós gondolatainkat.
Hogy tudok azonosulni valakivel, akit csak kívülről hallok?
Hát ez elég érdekes. Hogy? Hát maga mondta, hát ilyen a drukkolás is. Akkor is azonosulok, ugye, hogy lőd be, ugye, vagy bármilyen, amiben valamilyen értelemben én azt gondolom, hogy ő az én ágensem. Tehát, hogyha el tudom érni ezt a drukkolási pozíciót, ezt a fajta dolgot, akkor ez megy. Igen, sőt, sokszor sokkal jobban megy. Tehát ez ugyanaz, mint amikor olvas valamiről akár, vagy akár lát. Tehát, mit tudom én, ez egy nagyon furcsa dolog, ezen én sokat gondolkoztam, hogy az az igazság, hogy egy... akár csak egyszerűen egy ügyesen megírt történet, vagy egy ügyesen megcsinált film esetében is, hát sokkal bővebben ömlenek a szánalom könnyei, mint egy valóságos rettenet kapcsán. Nem? Nem így van? Sajnos így van. Tehát, hogy még sokkal jobban sikerül azonosulni, ugye, úgymond. Mert hogy azokat, akikkel a valóságos rettenetek történnek, azokat nem ismerjük. Vagy ha megismerjük őket, hogyha szegények még életben vannak, csak valami olyan fajta, akkor is tulajdonképpen valamilyen visszajgással szemléljük őket, vagy kulturális másságuk, vagy szegénységük, vagy nem tudom, bárminek az okán, ugye? Tehát, hogy valamilyen módon általában ezek nem olyan szörnyű szerencsénk van, hogy ezek a valódi szociális szerencsétlenségek azok nem a mi közvetlen köreinkben történnek, hanem egy kicsit távolabb. Most akár társadalmi értelemben távolabb, akár földrajzilag vagy távolabb. Ugye? És ezekkel nem tudunk úgy azonosulni. Míg hogyha kapunk egy olyan felépített, fiktív karaktert, akivel azonosulni tudunk, és azzal történik ez a dolog, akkor igenis elkezdünk zokogni. Nagy dolog ez a művészet. Na, visszatérve a művészetre. Tehát tulajdonképpen kialakul a hangos filmmel is egyfajta sajátos történetelbeszélési mód. Megszületnek bizonyos filmgyártási formák, amik meghatározott típusú filmeket preferálnak. Hát a legnagyobb filmgyártó hely az tulajdonképpen Hollywood a világon ebben, és ott is ugye ezek a különböző típusú filmek, amik a nagy elbeszélést, a nagy költségvetésű filmeket, a nagy bevételt hozó filmeket termelik az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ezeket a B-szériás, kisebb költségvetéssel készült, bizonyos sémák alapján keletkezett filmeket, mint a westerneket, a filmnoárokat, a nem tudom én micsodákat, amiket hosszan lehet vetíteni a mozikba, és mindig izgalmasak, és majd, hogy nem az, úgy néz ki a dolog, mintha futószalagon gyártanák őket. Holott, mint később kiderül, ez nem is egészen így van. A filmmel az van, hogy a film az egy olyan médium, amin egy analóg rögzítés történik. Tehát tulajdonképpen a fényérzékeny pontok, azok valamilyen sajátos káoszban vannak elrendezve egy felületen, és ugye ezek megvilágítást nyernek, és utána ezt előhívjuk, és valamilyen értelemben eléggé valószínűnek látszik, hogy ezen az fog látszani, amit az objektív lát. Azt gondolom, hogy az elektronikus képrögzítés az olyan, ugyanúgy, mint ahogy az elektronikus hangrögzítés is, ott már van egy közvetítő elem az egészben. Tehát, hogy kódolva van, és utána dekódolva van ez a dolog, és azt gondolom, hogy ez teoretikusan más. Azt nem hiszem, nem, vagy nem tudom, hogy valóságosan más-e, de minden esetre másként lehet belenyúlni. Tehát a valódi filmet is lehet manipulálni, tehát ugye sikerült a Trockit kisatírozni a nagy októberi szocialista forradalom képein a Sztálinnak. Az nem volt probléma azért. Tehát lehetett manipulálni ezt a fotót is. De úgy alapértelmezésben itt van valamilyen embertől független megfelelés, ami az analógiában van adva, szerintem. És ez a filmnél egy nagyon fontos dolog, hogy ezt ők valamilyen értelemben ezt a dokumentum értékét, ezt ők nagyon átérezték. Egészen, tehát ma is beszélnek filmesek arról, ami olyan hülyeségnek tűnik, és elképzelhetően tényleg hülyeség, hogy hogy csak az az igazi, amit 35 mm-re forgattunk, nem tudom én milyen nyersanyagra. Mert hogy az, amit videóval vagy elektronikusan forgattak, az nem ugyanaz.
Egyébként csak az űrlények szempontjából kérdezem, igen. Ezt, hogy egy űrlénynek mutatunk egy 35 mm-re felvett filmet, ami valóságnak megfelel, hogy akkor ő lát valamit, de ha megmutatjuk a Star Warsnak egy jelenetét, akkor ne, tehát hogy az nem felel meg semminek. Egy olyan dolgot lát, ami nem felel meg semminek.
Ja. Ja, értem, hogy mire gondol, tehát hogy hát ez se igaz. Hogy nem felel meg semminek, valaminek megfelel, annak a képzetnek, hogy mi itt hogyan képzeljük el, ahogy Móriczka elképzeli, szóval, hogy ez a fajta dolog. Én azt gondolom, hogy az egész Star Wars, az tulajdonképpen, hogyha valaki kihüvelyezi belőle a történetet, akkor ezek a történetek, ezek nagyon is tipikus történetek, amik a Star Warsban vannak, hogy ugye egy tipikus, allegórikus mesék. Abban az értelemben, hogy van valami gonosz, aki betart folyamatosan, és akkor a jó az mindenféle megpróbáltatásokon keresztül végül átmenetileg győzedelmeskedik a gonosz felett, vagy átmenetileg vereséget szenved a gonosztól, nem?
Ja,
igen. Képileg ne. De hát igen. Azt mondanám, hogy de egy ilyen kultúrtörténeti értelemben még képileg is. Tehát, hogyha én meg, mit tudom, én az első Star Wars-okat megnéztem, akkor én teljesen ráismertem erre a sufni tuning dologra, ugye, ahol, tehát ahogy a Luke Skywalker ugye ott az ő különböző ilyen verdáival, vagy nem tudom én micsodáival, ahogy lehetne azt nevezni, azokat a kis rakétákat, hogy össze-vissza rohangál, meg a nem, ahogy egy ilyen motorőrült fiatalember, aki tuningolja állandóan a izéjét, és szóval tök ugyanaz. Tehát teljesen leírja ezt a fajta dolgot. De hogy valóban ehhez bele kell helyezni őt egy ilyen kultúrtörténeti kontextusba. És nagyon, ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek erre ráismerjenek, de ne közvetlenül helyezzék bele, hanem hogy ez van fantasztikus, hogy ezt hogy kitalálta, de az azonosulásban pontosan ez az, ami segít nekik, hogy ezek ilyen tulajdonképpen allegórikus figurák, akikkel minden további nélkül lehet azonosulni az én hétköznapi életem alapján is.
Hogy... Ha megmutatom egy UFO-nak, akkor az én kultúrtörténeti kontextusom ismerete nélkül semmit nem fog érteni.
Semmi. De bármit mutat meg egy UFO-nak, a kultúrtörténeti kontextus nélkül nem fogja érteni. Ez pontosan ugyanaz, hogy ha maguk elolvasnak egy 18. századi regényt, és tulajdonképpen nem hajlandók valamilyen értelemben belehelyezkedni ebbe a kultúrtörténeti korszakba, akkor ez az egy hülyeség. Tehát mit tudom én, a Jane Austent is állandóan megfilmesítik. Hát micsoda hülyeség az, hogy ott a lánykák epedeznek azért, hogy férjhez vegye őket, férjül, vagy feleségül vegye őket valaki. Hát, meg egyáltalán, nem? Nem így megy, nem? Hogyha ebből én nem vagyok hajlandó kilépni és visszalépni abba a közegbe, amiben ez érvényes, ez a fajta probléma, akkor ott tette meg a Jane Austennek mindenféle romantikáját, meg nem tudom én micsodáját, nem? Vagy tiszta párbeszédeit, vagy bármit, mert csak röhögni tudok rajta, ha nincs meg a kultúrtörténeti kontextusa az egész dolognak. Na, befejezzük.
Elhangzott régi jövőképek 60-as évekbeli science fictionök filmen. Galica Péter előadása. A filmes történetmesélésről. A felvétel 2019-ben készült.